Meglepetten nézett körül, mintha még sohasem látott volna ilyen lakást. Aztán szőnyegen görcsösen összekucorodó alakra pillantott. Tudják, mi okozta a halálát? Fulladás. Nyilvánvaló, hogy nem igen tudott ellenállni. Ekkor Libár bíró lépett előre. Ő is érdeklődéssel nézte ezt a helyszínt. Mintha egy régi film peregne, jegyezte meg. Lapoent is visszajött már, és tekintette, meg Rével találkozott. Nem szóltak semmit, de egyet gondoltak. Kettő. Azt hiszem, jó lenne, ha ide küldenék 2-3 rendőrt, hogy távol tartsák a kíváncsiskodókat, javasolta az őrsparancsnok. A lakók már csoportba gyűltek a folyosón és a lépcsőházban. Az ügyészség emberei nem időztek tovább a helyszínen, a törvényszéki orvostani intézet munkatársai pedig elvitték a holttestet. Lapoent észrevette, hogy Megré komor arca sápadt. 3 nappal ezelőtt Megré még nem ismerte halottat, még csak nem is hallott róla. De az asszony a képzelet szülte, vagy a valóság okozta szorongásban ő hozzáfordult. Személyesen próbált beszélni vele, mert bízott benne, és ő most is úgy látja maga előtt, ahogy csodálattól ragyogó szemmel megszólítja járdán. Egyszerűen bolondnak, vagy félbolondnak tartotta, pedig valami homályos kételj élt a lelke mélyén, és megígérte neki, hogy meglátogatja. Talán éppen ma délután jött volna el. Már késő volt. Valóban meggyilkolták, nem hiába félt szegény. Gyűjtsék össze az új lenyomatokat, minden helyiségben, minden tárgyról, még azokról is, amelyekhez nem igen nyúlhattak, mondta Megré. Zűrzavaros hangokat hallott a folyosorról, kinyitotta egy kicsit az ajtót. Vagy egy tucat újságíró és fényképész zsibbongott kint, akiket a rendőr nem engedett be a lakásba. Valaki mikrofont tartott Megré elé. Miféle bünténről van szó, főfelügyelő úr? Semmit sem tudok róla, uraim. Csak annyit mondhatok, hogy a nyomozás még el sem kezdődött. Ki volt az áldozat? Egy idős hölgy. Antoine de Carménynak hívják. Már elmondta a házmesterné. Azt is elmondta, hogy a hét elején itt járt a maga embere, és kérdezősködött felőle. Oka volt rá azt gondolni, hogy veszélyben van? Csak azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag semmit sem tudok. Ugye magányosan élt, és nem fogadott senkit? Tudtunkkal ez volt a helyzet. De van egy unokahúga, akinek nem tudom a nevét, az néha meglátogatta. Masszírozó nő, nem messze lakik innét a túlparton, a Pont Neufnél. A magnetofon rögzítette ezt a rövid nyilatkozatot. Majd megjelenik a délutáni lapokban. Akkor valószínűleg az unokahúg is jelentkezik majd. Nem fényképezhetnénk le a lakást? Még nem. A bűnügyi szakértők dolgoznak bent. Most pedig kérem, hagyják szabadon a folyósot és a lépcsőházat. Az udvarban várjuk. Megré újból becsukta az ajtót, és végre bejárhatta a lakást. Az előszobából a szalomba lépett az ember, ahol Antoinét megtámadták, amikor hazatért szokásos sétájáról a túlírják kertjéből. Valaki járt a lakásban, míg ő nem volt otthon, ahogyan gyanította. De mit kereshetett? Mit rejthetett a lakás? Ami indokolhatta ezt az álhatatosságot. Nyilván korábban tért haza, mint szokott, és rajta kapott, betolakodó eltette láb alól. Vajon ez nem arra val, hogy az öregasszony ismert a betolakodót? Máskülönben az illető el is menekülhetett volna. Miért kellett megölnie az öreg hölgyet? Vannak új lenyomatok? Eddig csak az öregasszonyét találtuk. Azon kívül a szalon asztalán az orvosét. Ezeket már lassan megismerjük. A szalonnak 2 ablaka volt, és mint az emelet minden helyiség alacsony volt. Egy ajtó nyílt az ebédlőbe, amely épp olyan divatja múltnak látszott, mint a többi, és mint maga az idős hölgy. Az egyik sarokban egy lábú, kerek kisasztalon hatalmas növény zöldelt, egy szövettel borított cserépben. Mindenütt rend és kínos tisztaság. Az ebédlőnek csak egyetlen ablaka volt. Vele szemben ajtó nyílt a konyhába. A kenyeres dobozban még friss a kenyér. A hűtőszekrényben több kis csomagot talált Megré. Az egyikben néhány szelet sonka, a másikban sertésborda. Aztán egy fej saláta és fél üveg tej. Már csak egy szoba volt hátra, ez is az udvarra nézett, mint a konyha, a hálószoba. Óriás tükrös szekrénye diófából, mint az ágy, meg a többi bútor. A padlót kifakult, erősen kopott keleti szőnyeg borította. Mindenből bizonyos méltóság áradt. Nyilván vissza kell majd jönnie délután, hogy egyenként is átvizsgáljon minden tárgyat, beleértve a fali szekrénykék és fiókok tartalmát. Végeztünk, főnök, a fényképészek vitték el a masináikat, de csak az öreg asszony új lenyomatait találták. Megré utasítást adott a rendőrnek, hogy senkit se engedjen be, kivéve a felügyelőt, akit majd ide küld. Leballagott a félhomályos lépcsőházban a kopott lépcsőkön. A korlát kifényesedett a 2-3 évszázados használattól. Az újságírók és fotóriporterek lent az udvaron vívták csatájukat a házmesternével, aki pattogó hangon válaszolgatott nekik. Lapoer szótlanul követte minden üvé a főfelügyelőt. Őt is letört az eset. Újra meg újra maga előtt látta Antoennét, abban a kicsi irodában, ahol fogadta, és ahol arra meggyőződése jutott, hogy a hölgy nem egészen beszámítható. A madárkereskedő a kirakatra festett név tanúsága szerint Kei úr a kalickájé mellett áldogált hosszú szürke vászonköpenyegében. Megengedő telefonálja? Szívesen, főfelügyelő úr! És huncutul nagy büszkén mosolygott, mert felismerte Megrét. A telefon az üzletben volt, amely tele volt zsúfolva kalickákkal, sőt, aranyhalas akváriumokkal is. Egy öreg ember, aki szintén köpenyt viselt, a halakat etette. Halló? Luca? Küldve, akit ide a megisszeri rakpartra. A 19B-be. Jean-Viet? Rendben. Jöjjön a lakásba, s ne engedjen be senkit. Telefonálj a feleségemnek, hogy ne várjon ebédre. Amikor visszatett a kagylót, az öreg madárkereskedőhöz fordult. Régóta lakik ebben a házban. Még az apám rendezkedett be itt, én akkor 10 éves voltam. Tehát ide költözése óta ismerte Antoennét? Úgy 40 éve is van már ennek. Első férje, de Caramé úr még élt. Akkor tekintélyes megjelenésű szép ember volt, fontos hivatal töltött be a városházán, és amikor ünnepséget rendeztek, mindig adott jegyet nekünk. Sok vendéget fogadtak abban az időben. 2-3 baráti házaspár jött csak nem minden héten kártyapartira. Milyennek találta Antoennét? Aranyosnak, csinosnak, de látja, milyen a sors. Az ember azt hitte volna, hogy nem valami egészséges, és nem ér meg nagykort annyira törékeny. A férje viszont testes ember volt, akit sosem láttam betegen. Mindig jókedvű volt. Mégis ő halt meg váratlanul az irodájában. A felesége pedig még tegnap is élt. Kevéssel utána ment férjhez újra. Ó, dehogy is, csak nem 10 évig maradt egyedül. Aztán találkozott valahol ezzel az Antoine úrral, aki végül is elvette. Nem mondhatok rá semmit. Bizonyára derék ember volt, ha nem is olyan kiváló, mint az első férj. A Hotel de Ville áruházban dolgozott, azt hiszem csoportvezető volt. Özvegyen élt, kis műhelyt rendezett be odafönt, fúrt, faragott, ez volt a szenvedélye. Nem sokat beszélt, jó napot, jó estét, alig hagyta a házat. Volt egy kocsia, vasárnap azzal vitte a feleségét vidékre, nyáron valamerre Étréták környékére utaztak. Lakik még valaki a házban, aki jól ismerte őket? Azt hiszem, én vagyok az egyetlen, a többiek már mind meghaltak. Új emberek költöztek a helyükre. Senkit sem látok a régiek közül. Elfelkezel Crispin úrról, papa? Szólt közbe a fia, aki nem tágított a küszöbről. Igaz. De mivel nem látom soha, nehezen képzelem el, hogy még él. 5 éve magával tehetetlen. 2 szobában lakik az 5. Házmesterné viszi fel neki az ételt, és takarít is nála. Baráti viszonyban volt? Antoinékkal? Várjon, csak gondolkodnom kell ennyi időm után, már minden összekusszálódik. Kevéssel utánuk költözött ide. Tehát de Caramé úr élt még. Nem hiszem, hogy abban az időben látogatták egymást. Csak később, amikor de Caraméné hozzáment Antoine úrhoz, akkor láttam vele gyakran. Ő is a kereskedelemben dolgozott, azt hiszem egy passzományos cégnél a Szentié utcában. Köszönöm, Kei úr. Közben megérkezett Jean-Vier. Ebédeltél már? Ettem valamit is maga. Majd Lapoendal ebédelek. Te menj fel az első emeletre, és maradj a lakásban. Ne nyújj semmihez, még a legjelentéktelenebb csecsebecséhez se. Majd meglátod, hogy miért. Igen, csak egy valakit engedj be, ha jelentkezik az unokahúgát. 10 perccel később Megré és Lapoend mára dofinsöröző egyik asztalánál ült. Egy korty étvágygerjesztőt? Javasolta a vendéglős. Nem, nem. Hozzon rögtön egy üveg vörösbort. Mi van ebédre? Hurka, reggel érkezett Auvergne-ből. Megré heringfilét kért tőle. Nos, mit gondolsz? Kérdezte kissé tompa hangon. Lapuent nem tudott mit válaszolni. Sohasem hittem volna, hogy igazat mond. Megesküdtem volna rá, hogy csak képzelődik. Gyakran előfordul öregeknél. Meghalt. És ha nem maradt félig nyitva az ajtaja, napokba telt volna, amíg felfedezik. Ismerhette a gyilkost. Különben nem lett volna szüksége rá, hogy megölje. Azon töprengek, hogy mit kereshetett. Mikor megtudjuk, ha egyáltalán megtudjuk egy napon, hamarosan be is fejeződik a nyomozás. Mindjárt elindulunk, és méterről méterre átvizsgáljuk a lakást. Bizonyosan kell ott lennie valaminek, amit a gyilkos meg akart kaparintani. Jól el van rejtve, hiszen már többször is átkutatta a terepet. És ha végül megtalálta, akkor nem marad sok reményünk rá, hogy nyakon csípjük, ki kell kérdezni a lakókat is. Hány emeletes a ház? 6 és a padlás. Általában 2 lakás emeletenként. A vörös bor kitűnő volt, a hasáb burgonyával körített hurka sem kevésbé. Van valami, amit képtelen vagyok megérteni. 86 éves volt Antoine-né, majd 12 éve özvegy. Miért csak most kezdtek kutatni a lakásában? Talán csak rövid ideje volt a birtokában, amit kerestek, mondta Negré. Akkor ezt ő is tudta volna. Nos, neked határozottan azt mondta, hogy fogalma sincs, mit akarhatnak tőle. Épp olyan meglepetnek látszott, mint mi. A két férje nem volt valami rejtelmes ember. Ellenkezőleg mindkettő, átlag francia, legfeljebb az egyik valamivel jelentékenyebb egyéniség. Intett a vendéglősnek. 2 kávét, Léon! Az ég még mindig tiszta kék volt, a levegő is naptól ragyogó. A rakparton turisták ballagtak, nyakukban fényképezőgép. A két férfi visszatért a mégiszeri rakpartra. Már csak egyetlen újságíró rótta az udvart. Persze, nem tudnak semmit sem mondani, morogta kesernyésen. Még semmit. Egy hölgy ment fel vagy 10 perce, de nem akarta megmondani, hogy kicsoda. Néhány perc múlva már megismerkedett vele Megré és Lapuent. Vaskos férfias külsejű nő volt, úgy 45-50 éves lehetett. A szalon egyik foteljában ült, úgy látszott, hogy Jean Vier nem próbálta kérdezgetni. Maga Megré főfelügyelő? Igen, bemutatom 2 felügyelőmet. Angeluet vagyok. Asszony? Nem, hajadon, de van egy 25 éves fiam. Nem szégyenlem, ellenkezőleg. Antoine-né a nagynénye volt? Anyám nővére volt, és mégis anyám hunyt el előbb, több mint 10 esztendeje. A fiával él? Nem, egyedül élek. Egy kis lakásban a Saint-André d'Art utcában. És a fia? Hol itt, hol ott? Jelenleg azt hiszem Rivierán, zenész. Mikor látta utoljára nagynényét? Körülbelül 3 hete. Gyakran jött el? Havonta egyszer, vagy 2 havonként. Jól megértették egymást? Nem veszekedtünk. Mit jelent ez? Hogy semmiféle meghítség nem fűzött egymáshoz. Nagynéném bizalmatlan volt. Bizonyosan azt képzelte, hogy csak azért látogatom, hogy tartsuk a régi kapcsolatot, és én kapjam meg az örökségét. Volt pénze? Természetesen. Amit megtakarított, de nem nagy összeg. Nem tudja, hogy volt-e folyószámlája a bankban. Sohasem beszélt róla, csak azt kötötte szigorúan a lelkemre, hogy ugyanabba a sírba temessem el, amelyben az első férje nyugszik, a Montparnasse temetőben. Azt hiszem, csak azért ment újra férjhez, hogy ne maradjon egyedül. Még fiatal volt. Valahol találkozott Antoine bácsival. Egy napon közölte velem, hogy ismét férjhez megy, és arra kért, hogy jöjjek el tanúnak. Megré minden szóra figyelt. Közben intett Lapuennek, aki már elővette a noteszát, hogy ne jegyezzen. Ez az a fajta nő volt, aki valószínűleg elnémul, ha hivatalosan faggatják. Mondja csak, Loet kisasszony, vajon volt-e oka nagynényének, hogy féltse az életét? Tudtommal nem. Sohasem beszélt magának valami rejtélyes látogatóról? Soha. Megtörtént, hogy telefonált magának? Vagy hogy meglátogatta? Nem. Én jöttem el hozzá időről időre, hogy megbizonyosodjam róla. Jó egészségben van-e? Nincs-e szüksége valamire? Nyugtalan voltam, mert tudtam, hogy magányos. bármi történhetett volna vele, senki sem jött volna rá. Nénye nem gondolt rá, hogy háztartási alkalmazottat fogadjon. Megengedhette volna magának, mert a két járadékból bőven telt volna. Kértem is rá nagyon, hogy ne éljen egyedül, de még csak takarítónőt sem fogadott. Látja, milyen rendben tartotta a lakását? Egy porszem sincs sehol. Maga masszírozó nő, ugye? Igen, szép számmal vannak pácienseim. Nem panaszkodhatok. És a fiának az apja? Még a gyerek születés előtt elhagyott. Örültem neki, mert nagyon mellé fogtam, amikor őt választottam. Azt sem tudom, mi lett vele, és valószínű, hogy meg